Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy egyre nagyobb a nyitottság a digitális megoldások iránt, de még mindig a telefonos és a személyes ügyintézés vezet a magyarok körében. Ezt követően azt járjuk körül, hogy továbbra is csődeljárás alatt marad a TUNSZRAM, mivel a vétójoggal rendelkező Exim Bank nem támogatta a cég kilábalási tervét. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre nagyobb a nyitottság a digitális megoldások iránt, de még mindig a telefonos és a személyes ügyintézés vezet a magyarok körében, terül ki a Facecom országos reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek 72%-a kényelem miatt egyértelműen előnybe részesíteni ezt a típusú szolgáltatást. A távoli digitális megoldások fejlesztését a koronavírus járvány miatti lezárások, valamint a személyes ügyfélszolgálatok elérhetetlensége tovább erősítették. A Facecom ügyvezetője szerint a cégeknek jobban kellene fogyasztóikat az online ügyintézés felé terelniük, például tréningek segítségével és azzal, hogy végigkísérik őket egyfajta tanulási folyamaton. Bodnár Zsigmondot Szabó Zsanett kérdezte.
Mi az, ami digitális ügyfélszolgálatnak minősül már?
Júliusban egy országos reprezentatív kutatás keretében megkérdezte a magyar lakosságot arra vonatkozóan, hogy hogyan intézik a mindennapokban az ügyeiket, milyen csatornákat használnak. Alapvetően én országos szinten is azt tudom mondani, hogy a felmérésünk eredménye alapján jelenleg a magyarok 4/5-e, tehát 81%-a telefonos hanghívással, illetve személyesen veszi fel még mindig a kapcsolatot a különböző ügyfélszolgálatokkal, ám 48%-a már jelezte, hogy online felületet is használt az ilyen célú ügyek intézésére. Ténylegesen jól látható különbség van a válaszokat tekintve a lakóhely, a végzettség és a jövedelem szerint. A budapestiek valóban többet használják a digitális ügyfélszolgálatokat, amiben nagyon nagy szerepe van az egyéb demográfiai jellemzőknek is, miszerint minél magasabb a valakinek az iskolai végzettsége, minél magasabb a jövedelme, annál nagyobb valószínűséggel használ online felületen elérhető ügyfélszolgálatokat. A legnagyobb szakadék az ott található, hogy habár ma a vidéki, illetve országos szinten is az internet elérés az eléri a 96%-ot, mégis a magyar állampolgárok edukálása, edukálási szintje a cégek kommunikációjából hiányzik.
Az nem lehetséges, hogy hiányzik nekik a személyes interakció? Tehát mondjuk még egy telefonon, vagy amikor személyesen bemennek az irodába, ott kapnak egy azonnali választ, egy személyes interakciót, míg mondjuk egy e-mail vagy egy chatbot esetén kevésbé érzik személyesnek.
Ez egy nagyon érdekes meglátás. Mi a pandémia alatt láttuk azt, ahol egyszerűen a magyar lakosság nagy része rá volt kényszerítve arra, hogy valamilyen távoli megoldással intéz az ügyeit, mert egyszerűen a korlátozások nem tették lehetővé a személyes ügyintézést. Ott realizálták a nagyvállalatok, hogy a digitális megoldáson belül is elérhetővé kell tenni olyan alternatívákat, ahol bár digitális csatorna, de valamiféle személyes interakcióval segítjük az állampolgárokat. Ilyen megoldások például a videóbanki megoldások, ahol olyan szolgáltatásokat tudok igénybe venni, olyan ügyeket tudok intézni, amit a személyes fizikai ügyintézés során is képes vagyok megtenni. Az is mutatja, hogy mennyire realizálták ezt a nagyvállalatok, hogy például a pandémia során a Facecom ügyfelei szinte az összes bank és az összes nagyvállalat valamilyen féle, többek között egyébként az e-közigazgatásban is, valamilyen féle videós interakcióval próbálták segíteni a pandémia alatt korlátozott személyes ügyintézést. Tehát egyre több nagyvállalatnál elérhető ez a fajta videós ügyintézés, és nagyon szeretik az ügyfelek, mert ténylegesen képesek vagyunk elintézni ugyanazokat a folyamatokat, ugyanazokat a ügyeket, amiket személyesen, de mégis kényelmesen bárhonnan és bármikor megtehetjük ezt.
Az elemzésben azt látom, hogy egyébként ennek van a legkisebb aránya, tehát 4,6% volt az, aki évente, havonta vagy hetente próbálkozott videóhívással. Ennek mi lehet az oka, hogy még nem elég elterjedt, vagy nem minden cég alkalmazza ezt még, vagy ahogy említette is, hogy nem fogják meg az ügyfél kezét, és mondják meg neki, hogy van ilyen lehetőségünk is.
Mi máshogy látjuk ezt egy picit, tehát hogy ez a 4,6% ez tényleg ma nem sok, de hogyha azt vesszük, hogy ezzel szemben a személyes ügyintézés, a telefonos ügyintézés, tehát hosszú évtizedeken keresztül megszokhatták azt, hogy ilyen csatornákon is tudják egyébként intézni az ügyéket. Ahhoz képest ez a videóban szolgáltatás alapú ügyintézés, ez az elmúlt 2 évben jelent csak meg egyáltalán a piacon. Tehát a pandémia kitörését követő pár hónappal kezdték csak bevezetni a cégek. Ez ilyen pillanatban egyébként elég sok cégnek, tehát hogy megdöbbentően elég sok cégnek van már valamilyen félefajta videós megoldása. Éppen ezért szerintünk ahhoz képest, hogy ez 2 éve lett bevezetve, ahhoz képest ez a 4,6%, ez egy nagyon magas számnak tekinthető, és ez is előrevetíti azt, hogy a következő években mi arra számítunk, hogy robbanásszerűen meg fog nőni ezen csatornáknak a használata.
Hogyan lehetne esetleg az ügyfeleket adott esetben jobban edukálni, tehát mondjuk a cégeknek mit lehetne jobban csinálni?
Itt, ahogy ön is mondta, nagyon nagy szerepe van ténylegesen a cégeknek abban, hogy nem csak elérhetővé kell tenni ezeket a csatornákat, hanem az első és legfontosabb a saját ügyfeleiknek tudomást kell szerezni arról, hogy egyébként ezen csatornán keresztül is az ügyek nagy részét képesek elintézni. Ebben látunk hiányosságokat, tehát annak ellenére, hogy bevezetik ezeket a fajta videós megoldásokat a nagyvállalatok, a kommunikációban mindenképpen fejlődniük kell. Edukálni kell az embereket arra vonatkozóan, hogy nyugodtan vegyék fel videón keresztül a kapcsolatot az adott szolgáltatóval, mert a szolgáltató videóhívás melletti kiegészítő szolgáltatásokkal teljes mértékben le tudják fedni a fizikai ügyintézést. Bátorításra van szükség, és a kommunikációs csatornákon keresztül eljutatni azt az információt, hogy kedves ügyfél, nem kell kivenned egy fél nap szabadságot, hogyha szeretnél banki közüzemi ügyeket intézni, nem kell utaznod több 10 kilométert, pénzt költeni arra, hogy ügyeket intézzél, hanem otthon a telefonod segítségével képes vagy ezeket az ügyeket intézned.
A felhasználók hogyan tudják magukat erre kicsit trenírozni, hogy nyitottabbak legyenek az online megoldásokra?
Az nem kérdés, hogy a következő években, évtizedekben ezen digitális csatornák fel fogják váltani a személyes ügyintézéseket. Egy pandémia helyzet az felgyorsította ezt, és ez nem a következő 20-30 évbe, hanem a következő 10 évbe fog megtörténni. Tehát vannak olyan események, amik rákényszerítik az állampolgárokat és az ügyfeleket erre, illetve vannak olyan kezdeményezések a nagyvállalatoknál, ahol adnak idézőjelbe tréning lehetőséget, tehát amikor bemegy a fiókba, például egy idősebb állampolgár, egy idősebb ügyfél, akkor a fiókban a fióki kolléga, miután segített az adott ügyet elintézni, megmutatja a felületet, hogy a következő alkalommal ezen az adott felületen hogyan fogja tudni elérni az adott szolgáltatást, és egyébként mi azt látjuk, hogyha megvan mutatva az ügyfélnek, és jól be van mutatva, akkor az ügyfél a nagy lelkesedéssel, a következő alkalommal megpróbálja az ügyét ezen a platformon intézni. Ami nagyon fontos, hogy ez az adott idősebb ügyfél, akinek már egyszer meg lett mutatva, és aki nekiesik annak, hogy akkor megpróbálja mostantól az ügyét nem személyesen, hanem online formában intézni, a különböző mérőeszközök segítségével figyelnünk kell őt az online digitális térben, és legfontosabb segítenünk kell őt. Nem szabad elengedni ott sem a kezét. Azt kell megérteni, hogy a digitális csatornák az nem egy szent grál.
Bodnár Zsigmondot, a Facecom ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nem támogatta a vétójoggal rendelkező Exim Bank a Tungsram kilábalási tervét. A csődeljárás alatt álló vállalatnak így október 15-éig kell megegyeznie a hitelintézettel, hogy folytathassa normális működését. A cég PR és kommunikációs igazgatója ismertette, hogy a Tungsram 2018-ban innovációs fejlesztésekbe kezdett, ám a Covid-járványból, majd az orosz-ukrán háborúból eredő gazdasági nehézségek túl nagy nyomást helyeztek az éppen csak megerősödő vállalatra. Melhofer Tamás szerint a cég átstruktúrálásával és a Tungsram birtokában lévő vagyontárgyak értékesítésével képesek lennének a felhalmozott adósságok törlesztésére. Énekes Gábor interjúja.
Miért választották a csődeljárást? Milyen okok vezettek ehhez a döntéshez?
A közvetlen oka az volt ugye, hogy májusban az Exim Bank, a Tungsram legfőbb hitelezője, inkasszót bocsátott ki a számláinkra, és ezáltal nem volt más lehetőségünk a vállalat működőképességének a fenntartására, vagy ideiglenes biztosítására, mint az, hogy csődvédelmet kérjünk. Van természetesen egy hosszabb magyarázat is, hogy miért jutottunk el az inkasszóig. Ugye itt azt kell látni, hogy 2018-ban, amikor a Tungsram ismét független lett, ugye egy vállalatvezetői kivásárlás során, tehát a GE Lighting helyett ismét Tungsram márkáról beszélünk, amely egy önálló magyarországi székhelyű vállalatcsoport lett, akkor már az első pillanatban látszott, hogy az a tevékenység, a hagyományos lámpagyártás, ugye a hagyományos lámpaizók, halogénlámpák, autólámpák, ezeknek a piaca szűkül, és már nem sokáig lesz lehetőség ezt eladni a világban. Ezért az első pillanattól gyakorlatilag elkezdődött olyan innovatív üzletágaknak a kiépítése, amelyekre a Tungsram jövője alakulhat. És ezek az üzletágok el is kezdtek működni, és nyereséget is termeltek önmagukban, tehát jól indultak, de annyi nyereséget nem, hogy amikor a COVID-járvány okozta problémák megjelentek a világban, majd később ugye az ukrajnai konfliktusnak az előszele már 2021 második felében érződött, majd kitört a háború, az ezzel járó gazdasági nehézségek, azok egy olyan pillanatban érték a Tungsramot, amikor még nem volt annyi tartaléka, nem volt olyan erős, hogy ezeket állni tudja magától is. Tehát itt a megrendelés állomány volt az, ami egyik hónapra a másikra visszaesett 2020-ban, és azóta sem állt helyre tulajdonképpen. Ugye beszélhetünk a megloduló energiaárakról, amelyek gyakorlatilag a hagyományos lámpagyártásban veszteségessé tették minden egyes lámpaizónak a legyártását. Vagy ugyanezokból az alapanyagok árának a változása, tehát például az alumínium rész, egyéb alapanyagok, amelyek szükségesek a hagyományos tevékenységünkhöz, ezek mind olyan mértékben drágultak meg, hogy már nem érte meg gyártani. Ezért ugye az idén tavasszal úgy döntött a cég, hogy leállítja a hagyományos lámpagyártást, ami 1600 dolgozónak az elbocsátásával is jár. És ezzel párhuzamosan ugye kértünk kormányzati segítséget is. Ezek után egyszer csak nehéz helyzetünket fokozta, hogy ez az inkasszó érkezett a számlánkra, és hát így kerültünk a csődhelyzetbe, amelyből ugye törvény szerint egy kilábalási tervel és egy csődegyességgel lehet viszállni.
Nemrég tartották meg a csődegyességi tárgyalást. Jelenleg akkor hol tart ez a folyamat?
Valóban, igen, megtartottuk, hát mint utólag kiderült az első csődegyességi tárgyalásunkat. Ugye a csődegyességről azt kell tudni, hogy a hitelezőknek ilyenkor két csoportja jön létre, van a biztosított és a nem biztosított csoport. A biztosított csoport általában az, akinek ugye valamilyen biztosítéka van, általában ugye bankok szoktak ilyenek lenni. A mi esetünkben az Exim Bank, aki ilyen nagyon erős, nagyon fontos és gyakorlatilag mondhatni, hogy vétójoggal rendelkező tagja biztosított csoportnak, hiszen az ő szavazata eldönti az egész szavazásnak a kimenetelét. A nem biztosított csoportban pedig 850 beszállítónk van. Az ő számukra két különböző ajánlatot dolgoztunk ki az adósság törlesztésére. A nem biztosított csoport az ő számukra kidolgozott javaslatot elfogadta többségében, tehát 58%-uk ott helyben, a helyszínen támogatta ezt a tervet. Ez azt jelenti, hogy ebben az értelemben akár kikerülhettük volna a csődeljárás elől, és visszatérhettünk volna a rendes operációhoz, viszont a biztosított csoportnak adott egyességünket az Exim Bank nem fogadta el, hanem arra adott utána a felhatalmazást, hogy október 15-i határidői legkésőbb átdolgozzuk ezt a javaslatot, és akkor egy újabb szavazáson döntenek majd erről a hitelezők, erről az újabb javaslatról. Tehát most az a terv, hogy a nem biztosított csoportnak az ajánlatuk változatlan, hiszen az tetszett nekik, ezt támogatták, óriási bizalmat szavaztak nekünk, amiért egyébként nagyon hálásak vagyunk az egész Tungsram Management, ezúttal is szeretné megköszönni. Az Exim Bankkal pedig a mai naptól tárgyalásokat kezdünk, hogy mi lehetne az a terv, amely számukra elfogadható lenne.
Hogyha már a terveknél járunk, milyen reorganizációs folyamatokat képzelnek el, mik azok az ön által már korábban említett folyamatok, amikkel esetleg ezt a csődeljárást előrébb lehetne vinni, és meg lehetne egyezni az Exim Bankkal?
A reorganizációs tervet ugye ezt megosztottuk előre a hitelezőinkkel, hiszen ez alapján döntötték el, azt, hogy reálisnak látják-e azt, hogy visszafizetjük az adósságainkat. Mint említettem, a beszállító, tehát a nem biztosított csoportnak, akiket többségében beszállítók adnak ki, ők ezt szimpatikusnak találták, ezt a tervet. Eznek két fő része van, az egyik az egy holding szerkezetben működő vállalat, amely jelen pillanatban ugye egy nagy cég van, a Tungsram Operations Kft. CH6, a csődeljárás alatt, tudjuk korábban a CH nélkül. Most a holding szerkezetben ez a cég állna 6 kisebb Kft. fölött, ha egy ilyen ábrát nézünk, és kisebb kertébe szerveznénk ki a világítás technikai tevékenységünket, a világítás technikai energiatakarékos projekt tevékenységünket, Solutions néven, az alkatrész és komponens gyártásunkat, a kerámiával kapcsolatos gyártást, és a világhírű és hosszú múltra visszatekintő labor tevékenységünket, amilyen nemzetközi minősítéseket is képes adni. És akkor itt zárójelben, vagy kicsit más színnel itt van a Nusram Aerospace Pile Kft., amelynek a működése mintát adna ezeknek a kártéknek a működéséhez. Tehát ez lenne a cég struktúra, amelyik terveink szerint elég bevételt produkálna ahhoz, hogy ezeket az adósságokat az ígért ütemben törleszteni tudjuk. A másik természetesen az, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök vagyontárgyak értékesítése. Tehát a Tungsamnak elég komoly ingatlan vagyona van, úgyhogy erről folyik tárgyalás ezeknek az értékesítéséről, valamint fejlesztettünk ki olyan cégeket, amelyeknek a tulajdon részét most áruba tudjuk bocsátani, ilyen például a Tungsram Innovative Solutions Kft., amely egy facility management szoftver fejlett, és egy nagy sikerű vállalkozás, és nagyon sok komoly ügyfele van, úgyhogy ennek a Tungsramos tulajdon részét is például el tudjuk adni, ugyanígy a Tungsram Aerospace Kft.-nek is a Tungsram tulajdon részét is értékesíteni próbáljuk. Tehát gyakorlatilag az új cégstruktúra bevételei, illetve az eszközök értékesítése lenne a forrása ennek a törlesztésnek.
Mit gondol és mit remél a következő tárgyalástól?
Két dolgot remélek, amely tulajdonképpen egy, ugye a végeredmény az, hogy sikerüljen csődegyességre jutni mind a nem biztosított, mind a biztosított csoporttal. Ehhez egyébként arra is nagy szükség van, hogy azok a beszállítóink, akik jelen voltak az első tárgyaláson, azok ismét jelen legyenek, tehát ismét eljöjjenek, képviseltessék magukat, és ismét igennel szavazzanak, hiszen a második tárgyalás esetén a logika ugyanaz, mint az első tárgyalás esetén, tehát mind a két csoport többségének 50% plusz egy szavazattal meg kell szavazni ezt az egyességi javaslatot. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ne bátortalanodjanak el, vagy ne gondolják úgy, hogy egy találkozóval már sikerült megoldani ezt a kérdést, hanem hogy ők is legyenek jelen. És hát természetesen reméljük, hogy az Exim Bankkal a tárgyalások megmutatják azt, hogy van egy olyan megoldás, amely mindkét fél számára működőképes.
Elhofer Tamást, a Tungsram PR és kommunikációs igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.